A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Borsi Zsolttal, a grandopet.hu e-commerce vezetőjével. És itt az első részben hát sok mindenről beszélgettünk, bele-bele kaptunk különböző témákba. Már a legelején még arról is beszélt nekünk Borsi Zsolt, hogy hogyan érdemes neki kezdeni az e-kereskedelemnek, de majd erre még visszatérünk, mert aztán belefolytottam a szót, és inkább a pet, az állateledel és ilyen kis kedvenc kereskedelemről beszélgettünk, hogy az mennyire népszerű, és hát úgy tűnik, hogy egyre népszerűbb, hiszen majdnem 200%-os növekedést értek el itt az elmúlt időszakban, és aztán valahol ott hagytuk abba, hogy mi mindent is rendelünk interneten, legalábbis a Grandopetból, és hát kiderült, hogy azért a kutyások a legnagyobb megrendelők, de hát ezt is megfejtette nekünk Borsi Zsolt, hogy valószínű azért, mert mondjuk egy nagy testű kutyatáp az általában 20-25 kg-os kiszerelésben kapható, a szárasztáp például, úgyhogy azt meg kényelmes elhozatni a futárral. Na és akkor talán kezdjük onnan, amiről nem nagyon esett szó az első részben, pedig azt gondolom, hogy talán a leginkább beszédes lehet, hogy hogyan alakult át az e-kereskedelem, és ezen belül mondjuk a pet üzletág az interneten.
Az e-kereskedelem aránya a kiskereskedelemben egy dinamikus növekedést mutat. Kínában 2021-ben az e-kereskedelem az 43%-ot foglalt a totál kereskedelemben, míg világszinten ez a szám ez 18,8%, Nyugat-Európában pedig 15,7%. És itt van egy lehetősége Magyarországnak, ugyanis nagyon le vagyunk maradva, az e-kereskedelem a teljes kereskedelem arányában 10%-ot mutat 2021-ben, ez a legutóbbi adat. Tehát úgy gondolom, hogy egy robbanásszerű, dinamikus növekedés lesz még az e-kereskedelemben Magyarországon. Mindenféleképpen érdemes belevágni, jól átgondolva.
És majd erről is beszélünk, de még akkor maradjunk itt az önök speciális üzletágánál, mert engem azért ez érdekelt leginkább, hogy ugyanez a dinamika megmutatható, vagy elmondható a pet food szegmensről is?
Én úgy gondolom, hogy nagyobb a dinamikája és a növekedése a pet foodnak, tehát a kisállat iparágnak, mint az e-kereskedelemnek általánosan. Ugye korábban már beszéltünk arról, hogy egyre több kisállat van az otthonunkban, és egyre kényelmesebbek vagyunk, egyre könnyebben szeretnénk megkapni az adott terméket. Elemezve és tanulmányozva a Nyugat-Európa és a nyugati statisztikákat, nagyon sok olyan terület van még a PET ágazatban, amit itt Magyarországon még nem használunk ki, ilyen például az autoship funkció, ami egy előfizetéses rendszer igazából, vagy ilyen például a jutalomfalatok arányának a növelése. Egyes helyeken a jutalomfalatoknak az aránya az nagyobb, mint az állat, a kutyatápnak
Ez érdekes,
aránya.
Tehát a kutyatápért elmegy a szaküzletbe, de a jutifalatot azt megrendeli az internetről?
Valószínűleg tartom, hogy egyszerre vásárolják meg. Tehát ez nem feltétlen webáruházban vásárolják meg a jutalomfalatot, ezt így globálisan értettem. Tehát nem e-commerce specifikusan.
De ha a saját forgalmukat nézi, azon belül a jutalomfalat még olyan alacsony, hogy ha a világ tendencia jön, akkor ez egy nagyon dinamikus fejlődést.
Az egy jelentős lehetőség a Grandopet életében, igen.
Említette ezt az előfizetéses formát, ez nagyon érdekesen hangzik, hogy nehogy elfelejtsek kutyatápot venni? Tehát az egy jó dolog, akkor előfizetek, és akkor nem fogom elfelejteni, mert csak megérkezik a futára az kutyatáppal, ez erről szól?
Lényegében igen, nem ilyen durván, tehát egy emlékeztető e-mailt küldünk, és igazából ez azt a kényelmi faktort, kényelmi pluszt tudja adni, ami ott van technikailag egy webáruház lehetőségeiben. Tehát nem fogja elfelejteni, hogy vásároljon kutyatápot, nem fog elfogyni, hanem érkezni fog az e-mail, és hogyha azon keresztül vásárol, akkor erre tudunk valamennyi kedvezményt is adni.
Hát ez nagyon érdekes, és akkor ha most már említette itt az e-mailt, egyébként a különböző csatornák azok hogy alakultak át itt az elmúlt időszakban? Tehát, hogy hol szeretnek az emberek leginkább kommunikálni? Ugye azt már említette, hogy nagyon szeretik a vevők azt, hogy itt fölvegyék a telefont, és hogy egy telefont tudjanak intézni, akár arról is, hogy mikor érkezik meg a csomag, bár ezt egy SMS-sel vagy egy e-mailben el lehet küldeni, de ezek közül melyik az, amelyik a legkedveltebb?
Különböző social felületek sorba jelennek meg, és mindet valamikor felkapják. Tehát ugyanez volt a Facebook, mindenki oda ment 10 évvel ezelőtt, aztán utána jött az Instagram, utána jött most jelen pillanatban a TikTok, amelyik egy nagy hype. Ami fontos, hogy igazából ezek csak eszközök. Tehát maga a kommunikáció alapja az embertől emberhez történő kommunikáció alapja, az nem fog változni. Tehát az e-mailt nagyon sokan eltemették már, és nagyon sokszor hallom, hogy na, akkor ez lesz az e-mailnek a vége. Ezt körülbelül 10 éve hallom, minden évben leírják. Mi az e-mail struktúránkkal jelentősen megnöveltük az e-mail bevételt. És hozzáteszem, hogy az e-mailen történő kommunikáció az sokkal jobban megtérül, mint hogyha ezeken a social felületeken kommunikálunk, de más szakaszban vannak ezek a pontok. Tehát mondjuk egy Facebook, az mondjuk a vásárlási szakasz elején tökéletes, illetve amikor fenntartjuk ezt az érdeklődést. Az e-mail az egy személyesebb kommunikáció. Akiknek e-mailben kommunikálunk, ők már sokkal előrébb tartnak. Lehet, hogy ők már vásárlók voltak. A TikTok, az ugye most tanuljuk, hogy hova lehet elhelyezni, ugye ott van egy demográfiai irány, tehát ott a fiatalokat tudjuk megszólítani.
És egyébként ez a korosztály aktív már a pet üzletekben, vagy ugye még itt leginkább a szülők veszik a kutyatápot?
Én úgy gondolom, hogy a szülők vásárolják a kutyatápot. Amikor én az analitikai adatokat visszanézem, akkor a konverzió az nem a 16 évesek, 18 évesek irányában ugrik ki, hanem egy kicsit később.
Na hát akkor ez megmagyaráz egy csomó mindent. Ugye én olvastam itt ezt a legfrissebb elemzést, ami a 2022-es, és abból is az jön ki, hogy még az Egyesült Államokban is az SMS, amit ugye már még az e-mail előtt eltemettek, és azt mondták, hogy na hát, amióta már most már van mindenféle chatszobák, meg van mindenféle üzenetküldő csatorna, hát az SMS-nek vége, és mint ebből kiderül, 2022-ben a harmadik legnépszerűbb kommunikációs csatorna az SMS volt. Ez csak azért bögtem ide közbe, hogy valószínűleg ez annak köszönhető, hogy az idősebb korosztály, ahogy néha minket a gyerekek hívnak, nem túl helyesen egyébként, hogy boomerek, szóval, hogy még mindig a boomerek az aktívak az elkereskedelemben is.
Itt két dolgot jegyeznék meg az SMS-sel, hogy a számok nem biztos, hogy a valóságot mutatják, mert az SMS-t azt megnyitja az ember, nem tudja nem megnyitni, mert addig ott van a jelzés. Amikor belemegyek az e-mail fiókomba, akkor ott van sok 100 e-mail, ott könnyebben lehet az, hogy nem nézem meg az e-mailt. Tehát az SMS-t megnyitom, az már egy visszajelzés, hogy ennyien nyitották meg az SMS-t, ennyien olvasták el, de nem tudom, hogy mi utána a reakció. Biztos vagyok benne, hogyha ezt nem tolják túl, tehát nem minden hónapban, meg minden héten kapok SMS-t, promóciós SMS-t, hanem mondjuk évente egyszer vagy kétszer, akkor ennek nagyon jó statisztikája lehet, nagyon jó reakciója lehet. Ami fontos az SMS-nél, hogy azt nagyon jól lehet triggerelni, tehát nagyon jól lehet abban a pillanatban kiküldeni, amikor az adott illető a lehető legjobb pillanatban van. Tehát vásárlás után, nem tudom, 3 nappal egy emlékeztető SMS. Vagy hogyha egy upsell-t szeretnék megvalósítani, akkor vásárlás után x nap múlva. Vagy hogyha van egy nagyon nagy akció, mondjuk egy Black Friday, akkor kiküldöm, hogy ne vásároljál még, 2 nap múlva indul az akció, és ha ide kattintasz, akkor megtalálod a legjobb, legfrissebb ajánlatainkat. Tehát ezt a kettő dolgot tudnám mondani, hogy nem biztos, hogy az pontos az az adat, ugye ugyanez van a chatbotoknak a operétjével, a megnyitási arányával, hogy ott is irreálisan magas számokat mondanak, és egyes marketingesek, akik igazából csak ilyen vanity riportokat akarnak adni, akkor ezeket megmutatják, hogy 90-valahány százalékos a megnyitási arány, ami jóval magasabb, mint egy e-mailnek, de utána nem nézik tovább, nem futhatják tovább, hogy azon a folyamaton végig ment-e a vásárló. Tehát végén tényleg van-e konverzió. Ez nem feltétlen vásárlás a konverzió, lehet, hogy egy termék megtekintés, egy feliratkozás, valamire egy regisztráció, egy eseményre egy regisztráció.
De minden esetre érdemes megnézni ezeket, és ezt én is csak arra fölmondtam, hogy előjött az e-mail, hogy az még mindig nagyon jó kommunikációs csatorna, és hát a jó öreg telefon, ami a személyesség illúzióját adja, és egyre inkább mondanám, hogy az illúziót adja, hiszen most már itt tényleg az van, hogy lehet beszélgetni a mesterséges intelligenciával, de Magyarországon ennek erre még várni kell, gondolom én.
Igen, nagyon biztatóak az irányok, tehát biztos vagyok benne, hogy ezt nagyon jól lehet majd használni, de hogy hova fog ez eljutni fél év múlva, egy év múlva, ezt nem tudom, ez lehet, hogy egy nagyon szép világ lesz, de lehet, hogy nem annyira szép világ, nem tudom.
Na most, ha valaki most vágna bele az internetes kereskedelembe, sok mindenre figyelnie kell. Ugye ezt már az első részben pedzegettük, hogy ugye ezelőtt 10-12 évvel még tulajdonképpen egy kiskereskedő indított egy kezdetleges e-shopot, vagy akár csak egy kis internetes megrendelési lehetőséget, azzal nagyon nagyot tudott lépni előre. Ismertségben is, és akár forgalomban is. Ma ez sokkal bonyolultabb, és talán ezt nem fejtettük ki eléggé, van még egy kis időnk. Érdemes egyáltalán még új szereplőként, főleg kis szereplőként e-shopot indítani, vagy pedig egyszerűbb betagozódni egy nagy kereskedő alá, és felajánlani neki a termékeinket?
Erre van egy nagyon jó válasz, attól függ. Nem fogok tudni erre a kérdésre pontos választ adni. Mindenféleképpen meg kell tervezni az egész folyamatot. Tehát az, ami 10 évvel ezelőtt még működött, hogy nyitottam egy webáruházat, az ma már biztos, hogy nem működik. Ugye a webáruházaknak is van egy evolúciója. Az első lépése az az, hogy felviszem egy ingyenes termékbemutató oldalra, ahol apró hirdetéseket tudok feltenni. A következő az, amikor egy aukciós oldalra viszem fel, ott már egy picit profibb az egész rendszer. A következő az, amikor én bérelek egy webáruházat, erre azért Magyarországon is van már nem is egy lehetőség. A következő szint az az, amikor vásárolok egy dobozos webáruházat, és innentől kezdve kezd nehézé válni, mert annyi sok mindennek kell egyszerre együtt működnie jól, hogy az ma már nem olyan egyszerű, mint 10 évvel ezelőtt. És akkor van a high level szint, amikor már egy nagyobb dobozos terméket veszek, mondjuk egy Magentót, és a legteteje az az, amikor egyedileg készítetek egy webáruházat, az nem ennek a beszélgetésnek a témája. Tehát ez az evolúciója az e-commerce-nek. És ma, 2023-ban azért eljutottunk oda, hogy a belépő szint olyan magas, hogy néhány zárt csoportnak a tagja vagyok, és ilyen vidéken élő néni, valamilyen Marika néni, olyan SEO kérdést tett fel abba a csoportba, hogy én, aki már 4 éve foglalkozok aktívan milyen SEO-val, az még nekem is jó kérdés volt. És hogyha ez a belépő szint, akkor igazából magával, hogyha van egy ötlete, akkor azzal nem fog tudni elindulni, és nem lesz rentábilis. Tehát mindenféleképpen egy szakértővel, egy szakemberrel kell validáltatni azt az ötletet, megtervezni a csatornákat, mind az 5 csatornát, ahonnan bevétel származhat, hogy hogyan, mi módon fogom elérni azt a bevételi tervet, kikalkulálni, hogy mi az a fedezeti pont, ami alatt ez egy teljesen veszteséges üzlet, és hogyha ezek a számok megvannak, akkor lehet elindítani, akkor indítanám el a webáruház építését, tervezését.
Tehát itt is nagyon fontos a tervezés, mint minden másnál.
Igen.
Egyébként valószínű egy termékre nem is érdemes webáruházat tervezni. Mi az a termékszám? Vagy van-e ilyen korlátja a dolognak, hogy a termékfajtáknak a számossága, vagy igazából csak nagyon soknak kell lenni, és nagyon jónak kell lenni az ajánlatnak, és akkor akár egy termék is lehet, mert eltartja.
Most a termék oldalról közelítettük meg ezt a történetet, ez egy hibás megközelítés. Hogyha olyan termék vagy szolgáltatás van a birtokomban, olyat tudok adni, amire szükség van, és a vevőknek igényük van rá, és még pénzt is hajlandóak ezért kifizetni, akkor akár egy termékkel is lehet rentábilis, ha nyereségesen üzemeltetni egy webáruházat.
Na de ott azért fontos az, hogy milyen volument vagyok képes előállítani, mert az is lehet gátja. Hiszen ha valaki eddig ahhoz szokott, hogy ő a piacon árult, vagy volt egy kis boltja, hát még egy rossz kommunikációval is ennek a többszörösét el lehet érni az interneten, gondolom én.
Igen, sokan kérnek tőlem tanácsot, és kérdeznek meg az ötletükkel kapcsolatban, és volt korábban egy ilyen megkérdezés, az illető ékszereket gyártott, és szeretett volna egy webáruházat indítani ezzel, és mondtam, hogy akkor az első dolog az az, hogy nézzük meg a fedezeti pontot. És a fedezeti pont az ott jött ki, hogy neki azt hiszem 200 darabot kellett volna ebből havonta gyártania, de ennek az időigénye sokkal több, mint napi 24 óra. És ebben a pontban látszódott leírva, hogy ez az üzlet ebben a formában nem életképes. De ahhoz el kellett ideig jutni, és ezért nagyon veszélyes az, amikor valaki nagyon-nagyon szerelmes az ötletébe, mert túllát a korlátokon. Ez a fedezeti pont, ez egy nagyon fontos dolog. Ha látjuk azt, hogy veszteséges az üzlet, vagy látjuk a menet közben, hogy ez nem hoz elegendő bevételt, akkor ez még a jobbik eset. Van ettől egy rosszabb eset, amikor a fedezeti ponton vagy a fölött működik egy picit az üzlet. Mert azt látjuk, hogy ki tudunk fizetni mindent, és akkor bízunk benne, hogy na majd akkor, majd jön a konjunktúra, majd nyáron, majd novemberben jön a nagy vásárlás, és akkor egyenesbe jövünk. De ebben az a kockázat, hogy elég egy porszem a gépezetbe, és már megcsúszunk mondjuk az áfának a kifizetésével, megcsúszunk a fizetéseknek a kifizetésével, és ez generálja az összes többi problémát, egy spirál indul el, úgynevezett lespirál indul el. Tehát nagyon röviden azért kell mindent megtervezni, A terv, B terv, C terv, hogyha bevételt tervezek, akkor nem csak a végösszeget számolom ki, hanem az összes csatornára kiszámolom, kikalkulálom, hogy mi az, ami reális, mi az, ami fejlődik, mi az, ami növekedhet. És hogyha én növekedést tervezek be, akkor itt van még a következő üres dolog, amivel nem foglalkoznak, hogy mitől fog növekedni az a csatorna. Tehát, hogyha én azt tervezem, hogy akkor én organikusból növelem a forgalmat 30%-kal, akkor milyen konkrét lépéseket tervezek ahhoz, hogy organikus csatornából tényleg 30%-kal több forgalom jöjjön be. Mert nagyon sokan csak a végösszeget tervezik meg a webáruházuknál, hogy én havonta, most mondok egy számot, 5 millió forintot, 10 millió, 100 millió, 5 millió forintot szeretnék realizálni, de az, hogy milyen csatornákból, milyen módon, ezek nem valósulnak meg, és csak teszik bele a pénzt, és egy idő után már annyi pénz tesznek a webáruházba, hogy nem tudnak belőle kijönni, vagy pedig nagyon nagy veszteséggel. Tehát mindenféleképpen azt javaslom, hogy egy szakértővel, szakemberrel validáltassák a tervet, készítsenek el marketing tervet, kommunikációs tervet, content tervet, és amikor ezek úgy egyben vannak, akkor fogja kiadni azokat a lépéseket, amivel megvalósítható az a végösszeg, vagy az a cél, amit el szeretnénk kérni.
És az innentől kezdve teljesen mindegy, hogy rugós csapágy, vagy kutyatáp, ez mindenhol igaz.
Pontosan. Igen, igen, ez fontos, hogy igazából ez olyan, mint a fogas. Hogy az, hogy milyen kabátot akasztok rá, az teljesen mindegy, hogy milyen helységben van. Tehát maga a marketingnek, az e-commerce-nek, a logikájának az ismerete az olyan, mint az a fogas, hogyha ezt megtanuljuk, megértjük, nagyon fontos, hogy megértjük, akkor utána teljesen mindegy, hogy milyen terméket akasztunk rá, hogy ez egy csapágygolyó, egy vízibicikli vagy egy kutyatáp, működőképes modellt tudunk kapni.
Hát legyen már ez a végszó. Én nagyon köszönöm Borsi Zsoltnak, a grandopet.hu e-commerce vezetőjének, hogy vendégünk volt, és beavatott minket egy kicsit ebbe az iparágba is. Kérem, tegye máskor is.
Köszönöm szépen a meghívást, és állok szívesen rendelkezésére.